műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnal a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Egy évtized hatalmas előrelépést hozhat a számítógép és az informatika területén. Az ezredforduló környékén például még csak kimondottan, mai szemmel nézve, fapados számítógépes játékok léteztek, míg 2010 körül teljességgel megváltozott a helyzet. Hasonló következett be a mesterséges intelligencia területén is, hiszen 10 évvel korábban álmodni sem mertünk arról, ami mára valóság lett. De mi jöhet a következő egy évtizedben? Témánk évtizedek fényében a mesterséges intelligencia. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Nagy szeretettel köszöntöm W. Szabó Péter informatikust, mesterséges intelligencia kutatót a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt. Péter, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, köszönöm én is!
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy mi is az a mesterséges intelligencia. Manapság sokszor sokan dobálóznak ezzel a kifejezéssel, viszont szerintem sok ember még mindig nem tudja, hogy hogyan is kell elképzelni ezt a technológiát.
A száraz meghatározás is gondot okoz a kutatóknak, de én nem is ebbe az irányba vinném, hanem elsősorban én azt mondanám, hogy bármilyen olyan rendszer, amivel egy gép utánozza az emberi intelligenciát, azt szokták mesterséges intelligenciának nevezni. Viszont ez egy annyira tág meghatározás, hogy mi, akik ezzel foglalkozunk, nem nagyon szeretjük. Ennek egy sokkal szűkebb tudományterülete a gépi tanulás, ami sokkal exaktabban meghatározható, ugyanis minden olyan rendszert gépi tanulásnak nevezünk, ahol egy modell egy meglevő adathalmazból egy hibafüggvény csökkentésére törekedve tanul. Ez egy picit olyan, mint ahogy az ember is tanul, azért tanulunk, hogy csökkentsük a hiba lehetőségét. Például a kisgyerek is úgy tanulja meg, hogy ne nyúljon a kályhához, hogy oda nyúl egyszer és megégeti az ujját, vagy jobb esetben valaki elmondja neki, hogy forró, ne nyújj hozzá. Na, hasonló módon egy hibát csökkentve, megelőzve tanul a mesterséges intelligencia, és kimondottan ez az a terület, ami az utóbbi időkben hihetetlen fejlődésen ment át, és manapság a médiában megjelenő mesterséges intelligencia megoldások úgy képalkotásban, mint a nagy hírt kavaró ChatGPT esetében, ezek mind-mind gépi tanulás modellek, és azon belül is konkrétan a ChatGPT az egy úgynevezett nagy nyelvi modell.
Az utóbbi években rengetegszer sok helyen előfordult ez a kifejezés, hogy mesterséges intelligencia, de mikor is jelent meg, mikor hallottak először a szakemberek erről?
Ezt is nehéz belőni. Az emberekben mindig volt egy vágy arra, hogy valamiféleképpen a gépek gondolkodni tudjanak. Már az ógori görögöknél megjelennek, illetve később is az irodalom, illetve a köznyelv is, ha más nem legenda szintjén, beszélő automatákról, megelevenedő szobrokról, stb. Beszélt. Tehát a vágy az megvolt az emberekben. Ugyanakkor akkor a mai mesterséges intelligencia matematikai alapjai azok a 20. század közepére nyúlnak vissza, de még hamarabb, az 1922-ben már több mint 100 éve meghalt Markov nevű matematikus által definiált Markov gépek jelentik sok mai mesterséges intelligencia modellnek a matematikai alapjait, majd szép lassan az informatika és a matematika összefonódásából egyre jobban kikristályosodott az, hogy milyen megoldások lehetne tanulásra, gondolkodásra bírni egy gépet, és az az érdekes, hogy nagyon sok olyan elméleti alap, amit a 80-as években fektettek le, az mára vált használhatóvá. Az igazán nagy áttörést azt nem a matematika hozta el, hanem a mérnöki tudományok, ugyanis sikerült mára annyira gyors, annyira sok műveletet egyszerre elvégezni tudó gépeket készíteni, amiket a köznyelven videokártyának szokás nevezni, amikkel azok az elméleti alapok mára nem csak hogy gyakorlatba ültethetőek, hanem anélkül, hogy valakinek mondjuk egy szuperszámítógépe lenne, anélkül is ezeket lehet tanítani, kísérletezni, és így a nagy tömegek számára is megnyílt a lehetőség, hogy mesterséges intelligencia kutatás fejlesztéssel foglalkoznak, illetve egyre több olyan szuperszámítógép van, amit kimondottan azért építettek, hogy a mesterséges intelligencia tanítása az minél gyorsabban hatalmas adathalmazokon lehetővé váljon, és itt megemlíteném, hogy ennek magyar vonatkozása is van, ugyanis a világon az egyik legjobb ilyen szuperszámítógép, az a Commodore nevű szuperszámítógép, az pont a tavalyi év végén adták át, és így most már Magyarország is bekapcsolódhatott a mesterséges intelligencia kutatás-fejlesztés élvonalába. Sajnos Románia ezen a területen nagyon le van maradva, és úgy az egész Kelet-Európában ez egy nagy hiányosság, de mindenhol a világon most arra törekednek az országok, hogy mind jobb és jobb ilyen szuperszámítógépeket készítsenek, és nyilván ebben Kína és az Egyesült Államok tud igazán vezető szerepet vállalni, de azt lehet látni, hogy például Kanadában, Németországban, de úgy, mint mondtam, Magyarországon is vannak elég sikeres próbálkozások, vagy hogy más te mondjak, a spanyoloknak a Mare Nostrum-öt, ami pár hónapon belül átadásra került. Úgy néz ki, hogy elég sok ország felismerte azt, hogy a mesterséges intelligencia az annyira fontos lesz a 21. században, mint mondjuk az olaj volt a 20-ban, és aki ezt valamilyen szinten az diktál a geopolitikában is, hogy más nem mondjak, az Emirátusokban például van minisztere is a mesterséges intelligenciának, és milliárdokat költenek évente dollárban erre. Mint mondtam, Románia sajnos nagyon rosszul áll ebből a szempontból, illetve a másik alkatrész, ami kellett, azon kívül, hogy van hardware, ami nagyon gyorsan tanul, a másik dolog, ami nagyon fontos volt, és mostanra jutottunk oda, az, amit a Budapesti Műszaki Egyetem dékánja, aki szintén mesterséges intelligenciával foglalkozik, Sharaf Hassan dékán úr mindig azt mondja, hogy a mesterséges intelligencia az vak, hogyha nincs adat, és nincs rengeteg adat hozzá. Na most ez a rengeteg adat mennyiség, ez mostanra áll rendelkezésre, és egyre nagyobbak és nagyobbak ezek az adathalmazok, amiből tud tanulni a mesterséges intelligencia, és így jobban megérti a világot. És mostanra jutottunk oda, hogy ez a kettő együtt van, illetve rengeteg cég meglátta ebbe a lehetőséget, fantáziát, piaci potenciált. Most ugye hallhattuk, hogy a Microsoft 10 milliárdot fektetett dollárban az OpenAI-ban, ami a ChatGPT mögötti cég. Ugyanúgy Kínában is rengeteg fejlesztés zajlik, milliárdos befektetésekkel, a Google is milliárdokat fektetett a Bard nevű mesterséges intelligenciájába, a Facebook is, tehát gyakorlatilag manapság, aki a jövőben fantáziát lát, az legtöbb esetben valamilyen módon összefüggésben látja ezt a mesterséges intelligenciával.
Hallhattuk az imént, hogy hol tart most a mesterséges intelligencia, de azt ígértük, hogy az évtizedek fényében fogjuk mindezt elemezni. Hol tartott a 2010-es évek elején, vagy derekán, azaz 10 évvel korábban?
10 évvel ezelőtt a mesterséges intelligencia kutatás számára egy rossz periódus ért véget, amikor a nagy cégek, a befektetők nem látták a lehetőséget benne. Ezeket az időszakokat ilyen mesterséges intelligencia teleknek is szokás nevezni. Az történt, hogy egyre kilátástalanabbá vált az a cél, amit már a 60-as években megfogalmaztak, hogy olyan gépeket alkossunk, olyan szoftvereket alkossunk, amivel természetes nyelven lehet beszélgetni megold feladatokat, mint most a ChatGPT, vagy a képalkotásban a különböző képalkotó modellek. Úgy gondolták az emberek 10 évvel ezelőtt, hogy ez vagy nem megoldható, vagy még nagyon-nagyon messze van, és ezért nem is volt benne pénz, piaci potenciál, és a mesterséges intelligencia megoldások, amik voltak akkor, azokat se nevezték mesterséges intelligenciának, pont azért, mert nagy volt a szkepticizmus. Ugyanis azelőtt volt egy ilyen fellángolás a mesterséges intelligencia kutatásnak, amikor beharangoztak dolgokat, mint például önvezető autó, gépilátás tökéletesítése, stb. Ez persze nem azt jelenti, hogy mindenki abba hagyta a kutatást, szerencsére nem így van. Rengeteg kutatás zajlott 10 évvel ezelőtt is, viszont a gyakorlati haszna távolinak tűnt. Ami elhozta az áttörést, az az, hogy az Nvidia, aki talán a legismertebb videokártya gyártó cég, meglátta azt a lehetőséget, hogy a videokártyákat nem csak arra lehet használni, amire ki voltak találva, hogy mondjuk 3D világokat megjelenítsenek nagy részletességgel, és egyre nagyobb részletességgel, mondjuk számítógépes játékokban, vagy architektúrában, vagy bárhol, hanem lehet, hogy ezt a rengeteg párhuzamosan elvégzett műveletet más cél szolgálatába is lehetne állítani, illetve a Google-nél a kutatók elkezdtek abba az irányba kutatni, hogy hogy lehetne régi problémákat megoldani, és úgynevezett ilyen optimizerek kutatásába és fejlesztésébe kezdtek, és így 2014-15-re eljött a Google kutatóitól az az optimizer, az az optimizáló algoritmus, amit az akkori változatát Adam Optimizernek nevezték, most annak azóta sok generációja meg változata van, de az alapötlet az ugyanaz maradt, és ez egy 80-as évekbeli problémát oldott meg, és mint mondtam, mindig a gépi tanulásban az a probléma, hogy hogy tudunk egy hiba függvényt minimalizálni. És a függvények minimumának megtalálására kellett jobb és jobb megoldásokat találni, és a Google-nek a kutatói találtak egy egész jó megoldást, ami amúgy a 80-as évekbeli többek között szovjet kutatásoknak a tovább gondolása, és innen megindult egy folyamat, részben az, hogy a Netflixnek volt egy olyan kihívása az informatikusok felé, hogy hogy lehetne azt megoldani, hogy egy tartalomszolgáltató a lehető legjobb tartalmakat ajánlja a felhasználónak, tehát hogyha a Netflixen bemegyünk, akkor ajánl nekünk műsorokat, de ezt valamilyen algoritmus alapján ajánlja. És erre az úgynevezett Netflix kihívásra több pályamunka érkezett egész sikeresek, de a legsikeresebb pályamunka az egy kollaboratív filtering nevű mesterséges intelligencia megoldást hozott, ami mesterséges intelligenciával oldott meg egy olyan matematikai problémát, amit úgy hívnak, hogy non-negative matrix factorization angolul, és erre 2010-ben egy Vavasis nevű görög matematikus matematikailag bebizonyította, hogy ezt nem lehet megoldani, legalábbis nem belátható időn belül, úgynevezett nem polinomiális időn belül, tehát gyakorlatban használhatatlan lenne ez a dolog, de a mesterséges intelligencia segítségével nem is megoldani sikerült a problémát, hanem nagyon pontosan megsatszolni az eredményt. És nyilván nem teljes pontossággal kell a Netflix ajánljon egy filmet, hanem jobb filmeket kell ajánljon, amiből valamelyik aztán jó lesz. És annak egyik hozadéka az lett, hogy nagyon híres lett a Netflix, és mondjuk konkurensei csődbe mentek, mint a Blockbusters, de a másik hozadéka ennek az volt, hogy az emberek elkezdtek gondolkozni azon, hogy ennek a mesterséges intelligenciának mégiscsak lenne valamiféle gyakorlati haszna, mégiscsak csak lehet ebből pénzt csinálni. És ahogy az emberek rájöttek arra, a befektetők, hogy ebből lehet pénzt csinálni, elkezdtek befektetni. Na most a mesterséges intelligencia kutatásnak az a sajátossága még mindig, hogy rengeteg pénzbe kerül. Viszont jobb az úgynevezett return on investment, tehát a megtérülése a befektetett összegeknek jobb jelen pillanatban, mint bármi másnak, ami az emberiség története során, mint befektetés létezett, jobb, mint nyitni egy gyémántbányát, vagy bármi. Tehát ha arra gondolunk, hogy egy 100 000 dolláros befektetésből 3 év alatt 10 milliárd dollár lett, akkor itt beláthatjuk, hogy ez egy hihetetlenül jó megtérülést biztosító befektetés, de akár 1 milliárdból 1 év alatt 10 milliárd dollár lehetett egy ilyen 1 év alatt, hogy valamiből 10-szer annyi pénz legyen, ez az emberiség történetében egyrészt egyedülálló, másrészt nem valószínű, hogy a mi életünk során még egy ilyen jó befektetés lenne, és erre, ahogy a befektetők kezdtek ráérezni, és nem csak az emberek, hanem az országok is ráéreztek arra, hogy ebbe geopolitikai potenciál van, úgy Kínába is és az Egyesült Államokba is gőzerővel elkezdték ezt kutatni és fejleszteni, illetve a 2020 magasságába rájöttek egy olyan dologra, amire megint inkább azt mondanám, hogy újra felfedezték ezt, hogy egy picit paradox, de az emberek ugye nem szokták azt szeretni, hogy felejtenek. Mindenki úgy gondol a felejtésre, mint valami nagyon rossz dologra. És nyilván a gépek alapból nem felejtenek. Viszont rájöttek arra, amit amúgy már 80-as években megjósoltak, hogy ez fontos lesz, hogy a felejtés önmagában nem rossz, sőt, segít a tanulásba, nem kimondottan a tények visszaadását értjük tanulás alatt, hanem a probléma megoldás tanulásába. Igenis segít a felejtés, mert a felejtés ráviszi a mesterséges intelligencia modellt arra, hogy ne specifikus problémák, nagyon specifikus megoldásait tanulja meg, hanem próbáljon általánosítani, és így eljutottunk oda, hogy egyre általánosabban és általánosabban kezd gondolkozni. Ezt mondják szakszóval, kiküszöböli az overfittinget, tehát hogy túlzottan az eredeti adathalmazra fókuszáljon, hogy ne tökéletesen azt tanulja meg, hanem legyen úgymond kreatívabb. És innen már csak egy lépés volt az, hogy rájöjjenek az emberek arra, hogy gépi tanulást fel lehetne eddig olyan területeken is használni, amire még a sci-fi írók is sokáig úgy gondolták, hogy ez abszolút nem a gépek reszortja, mint például, hogy festményeket alkosson, hogy verset írjon, regényt írjon, vagy bármilyen kreatív munkát végezzen. Mostanra sikerült bebizonyítani, hogy képes festeni, képes verset írni, képes megírni egy teljes regényt. Gyakorlatilag nincs olyan feladat, amire ne lehetne betanítani a mesterséges intelligenciát, ameddig azt el tudjuk képzelni a virtuális térbe, de nyilván annak sincs semmi akadálya, hogy kilépjen a virtuális térből a valóságba. Erre is most már a robotvezérlés is rengeteget fejlődött az elmúlt időben. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy 10 éven belül bármilyen problémát meg tud oldani a mesterséges intelligencia, és gyakorlatilag nincs is határa annak, hogy hova tud ez fejlődni, és remélem a mi életünk során, de mindenként egy 20 éves távlatban eljutunk oda, hogy a mesterséges intelligencia nem csak hogy túlszárnyalja, hanem hihetetlen mértékben túlszárnyalja az emberi intelligenciát, sőt az emberiség összintelligenciáját túlszárnyalja, amennyi ember van a bolygón, azt összeadva sokkal több intelligencia lesz gépi formában, mint emberi agyformában.
10 év múlva nem lesz olyan feladat, amire nem lesz képes a mesterséges intelligencia, és akkor ez adja azt a kérdést, hogy mi lesz az emberekkel, mi lesz a mi szerepünk, hol lesz a helyünk a mesterséges intelligencia társadalmában.
Az biztos, hogy a teljes társadalmi berendezkedés gyökeresen meg fog változni. Én úgy gondolom, hogy a legjobb analógia az az a társadalmi változás volt, amit az iparosodás hozott. Ugye addig az emberiség nagy része mezőgazdasággal foglalkozott, jobbára a teljes élettartamának nagy részében kisgyerekkortól nagyon idős korig, ameddig csak mondjuk meg tudta fogni a kapát, addig a földeken dolgozott, szinte mindenki azért, hogy azt a nagyon vékony réteget, aki nem a mezőgazdaságban dolgozik, azt is el tudja tartani megfelelő mennyiségű élelemmel, illetve annak ellenére, hogy szinte mindenki a mezőgazdaságban dolgozott, mégis rengeteg éhínség volt, még fejlettebb régiókban is, ugyanis nagyon ki volt szolgáltatva az ember a természet kénye kedvének, és ez nagyon sokáig sajnos így volt, ez azt is jelentette, hogy rengeteg gyerek meghalt még csecsemőkorban, ez azt is jelentette, hogy rengeteg ember, sőt az emberiség nagyon nagy része rettentő rossz körülmények között élt, mai szemmel nézve rettentő rossz körülmények között élt, és innen az iparosodás teljesen megváltoztatta nem csak a világot, hanem az emberek világképét is, világnézeti változások, össztársadalmi változások jöttek el, és ma már az emberiségnek csak egy nagyon-nagyon kis százaléka dolgozik a mezőgazdaságban, és az is, nyilván kivételek vannak, de akik mondjuk nem ilyen hobbiból csinálják szórakozásból, azok gépesítve traktorral, kombánnal, mindenféle ipari vívmányokat felhasználva termelik meg a betevő falatot most már 8 milliárd embernek. Na most ehhez képest én úgy gondolom, hogy a mesterséges intelligencia nem egy nagyon különböző társadalmi folyamatot fog létrehozni. Én úgy gondolom, hogy az lesz a hatása, hogy az embereknek a munka az egy idő után opcionálissá válik, és átalakult kedvtelésé. Tehát ugyanúgy, ahogy most vannak hobbi kertészek, akik örömüket lelik abban, hogy mondjuk vannak virágaik, vagy saját növényeik, vagy megtermelik maguknak a valamit, vagy tartanak pár tyúkot, ugyanúgy lesznek olyan emberek, akik annak ellenére, hogy bármilyen feladatot meg tudnak oldani helyettük a mesterséges intelligencia, valószínűleg hatékonyabban és olcsóbban, ugyanúgy, ahogy olcsóbban és hatékonyabban meg lehet venni a paradicsomot egy hipermarketben, mint hogyha valaki azt megtermelni, de mégis a munka öröméért fognak bizonyos feladatokat végezni, viszont nem lesz szükséges az emberek számára, hogy olyan dolgokkal foglalkozzanak, ami számukra nem ad valamiféle elégtételt, nem okoz örömöt. Én úgy gondolom, hogy minden olyan repetitív munka, amit az emberek nem csinálnak szívesen, az el fog tűnni, és mind mesterséges intelligencia fogja ezt végezni, és pont azért, mert így rengeteg ember elveszteni a megélhetését, elveszteni a munkáját, én úgy gondolom, hogy ha nem akarjuk azt, hogy a társadalom összeomoljon egy beláthatatlan mértékű munkanélküliségbe, az egyetlen lehetőség az, hogy valamiféle alanyi jogon járó jövedelmet állapítsunk meg az embereknek, amire nagyon sok próbálkozás, gondolatkísérlet, cikk, stb. Szól arról, hogy az alanyi jogon járó alapjövedelem megoldaná azt a problémát, amit mindenként el fog hozni a mesterséges intelligencia, ugyanis ahogy az iparosodás is hihetetlen mértékű munkanélküliséget okozott, úgy ez még nagyobb mértékűt fog okozni, de a nagy különbség az, hogy az iparosodás, az, ha az egész földet nézzük, akkor több száz év alatt ment végbe, viszont a mesterséges intelligencia forradalma az egész földön le tud zajlani kevesebb, mint egy évtized alatt. És így nincs is lehetősége az emberiségnek se alkalmazkodni, és nincs is nagyon alternatíva, mert azt én már nem látom kivitelezhetőnek, hogy visszazárjuk a szellemet a palackba, még hogyha az Európai Unió megpróbálná szűk keretek közé zárni valahogy a mesterséges intelligencia felhasználását, amire mintha lennének is próbálkozások, de valamilyen formában legalább ilyen jogilag korlátozni, akkor azzal hosszú távon csak egy öngolt lőne az Európai Unió, ugyanis Kínában, az Egyesült Államokban, Kanadában és más helyeken egész biztos, hogy hihetetlen mértékben fogják ezt alkalmazni, és már most alkalmazzák, úgyhogy ebből már nem lehet kihátrálni, és én úgy gondolom, hogy itt a társadalmi problémákat kell kezelni, viszont az a szerencse, hogy rettentő olcsón rengeteg produktivitást képvisel a mesterséges intelligencia már most, és ez tovább fog fokozódni, úgyhogy én úgy gondolom, hogy 10 év múlva sokkal könnyebb lesz az életünk, és nem csak nekünk, hanem szinte mindenkinek a világon, és 20 év múlva pedig még inkább, úgyhogy én nagyon optimista vagyok ezen a téren. Ahogy az emberiség történetében mindig eleinte ugye az emberek megpróbálják felhasználni a mesterséges intelligenciát arra, hogy egymást megöljék, ez már meg is történt, már vannak ennek katonai alkalmazásai, sőt, az most már nyilvánvaló, hogy már a 80-as, 90-es évektől a különböző országok kormányait, főleg Egyesült Államokra, meg újabban Kínára gondolok, rengeteg pénzt költött arra, hogy hogy lehet ezt katonai célra használni, úgyhogy ez egész biztos, hogy ez benne van, viszont ugyanúgy, ahogy mondjuk egy belső égésű motor is beszerelhető egy tankba, vagy egy vonatba, vagy egy személyautóba, vagy egy buszba, ugyanúgy a mesterséges intelligenciának is sokkal több emberiség számára pozitív felhasználása lesz, és ez egy idő után garantáltan oda vezet, hogy az átlag embernek az élete könnyebb, jobb, szabadabb, biztonságosabb lesz, és ez nincs olyan messze.
Tartsunk egy rövid zárójelet az informatika területével, hiszen ez is hatalmasat fejlődött az elmúlt 10 évben. A felvezetőben elhangzott az, hogy például a számítógépes játékok mekkorát fejlődtek, de ugyanígy beszélhetünk a különféle programok fejlődéséről is. Mit jelent ez informatikailag, hogyan alakult a programozás, és miként változtak a programozási nyelvek az elmúlt 1 évtizedben, továbbá milyen változást hozhat ezen a területen a mesterséges intelligencia?
Érdekes módon a programozási nyelvek maguk minimálisan változtak, de az nem túl számottevő. Például webtechnológiákba mai napig, és ez valószínűleg most már nagyon sokáig így is marad, minden weboldalnak az úgynevezett frontendje, tehát az a része, amivel mi, mint felhasználó találkozunk, annak a programozási nyelve ugyanúgy JavaScript, ahogy ez a 90-es évek közepe végétől. Így van, annyi, hogy azóta minimálisan változott, most már inkább TypeScript-be szokás programozni, de az is gyakorlatilag egy JavaScript csak típusos. Na most a programozási nyelvek azok megmaradt. Ugyanúgy mesterséges intelligenciában a messze domináns programozási nyelv a Python, ami megint csak messze nem új, 90-es években is velünk volt. Ami újdonság, az az ehhez használt könyvtárok hatalmas mennyisége és keretrendszerek hatalmas mennyisége, ugyanúgy, ahogy a weboldalak esetében, azért hozom fel ezt párhuzamos példának, mert a legtöbb ember úgy találkozik weboldalakkal, és úgy el tudja képzelni, hogy amögött is programozási munka van. Most ez a programozási munka mára sokkal könnyebbé vált, úgy a szerver oldalon, mint a kliens böngészőbe futó oldalon, ugyanis egyre jobb, egyre modernebb keretrendszerek és egyre modernebb könyvtárak állnak rendelkezésre, ami először lehetővé tette az úgynevezett gazdag internet alkalmazásokat, amik már több funkcióval rendelkeztek, egy csomó mindent meg lehetett oldani a felhasználó oldalán, anélkül, hogy kelljen a szervert terhelni vele, majd ebből eljutottunk olyan komplex webalkalmazásokig, mint a Facebook, vagy LinkedIn, vagy ma már akár a Photoshopot, a Microsoft Wordot, bármilyen komplex irodai programot tudunk egy böngészőben futtatni, és igazából nincs is semmilyen korlát annak, hogy mi az, amit egy böngészőben futtatni lehet. Valamikor, körülbelül 1 évtizeddel ezelőtt már a Google azon kezdett gondolkodni, hogy előbb-utóbb a számítógépünk átalakul egy böngészővé, és valamilyen szinten ebbe az irányba is halad a világ azóta is, és sajnos az internet sebesség és elérés nem fejlődött Nyugat-Európában olyan ütemben, ahogy azt sokan gondolták, és ez a fő oka annak, hogy még egyáltalán szükségünk szükségünk van erős desktop vagy laptop gépekre, illetve annak is, hogy egyre erősebb, gyorsabb processzorral gyártott okos telefonokat használunk, de programozásilag egyre könnyebbé és könnyebbé válik a webfejlesztés is. Most gondolok arra, hogy nagy ugrás volt először az Angular, React, Vue, Svelte, stb. Könyvtárak, rengeteg mindent könnyen meg lehetett vele oldani, ami addig rettentő, nehézkes és hosszú munka volt. Mára még egy szintet tovább fejlődtek ezek, most Next, Nuxt, SvelteKit és a többi úgynevezett frameworkokkal. Ez még jobban leegyszerűsödik, és hogyha ehhez még hozzáveszünk egy pár modult, amit mondjuk mások írtak meg, és elérhető nyílt forráskódú formába, akkor oda jutunk, hogy egy komplex webalkalmazást most már töredéke idő alatt meg lehet írni, mint akár 5 évvel vagy 3 évvel ezelőtt. Tehát ez folyamatosan gyorsul. Mesterséges intelligencia esetében ez még látványosabban fejlődött, mivel hogy 10 évvel ezelőtt nagyon kezdetleges könyvtáracskák éppen voltak, meg innen-onnan összeszedett kódrészletek, de amikor a TensorFlow és a PyTorch, a két vezető mesterséges intelligencia fejlesztési keretrendszer berobbant, az elhozta a mesterséges intelligencia kutatásnak a demokratizálódását. Most már a mesterséges intelligencia kutatóknak nem kell nagyon komplex, magas szintű matematikai ismeretekkel rendelkezni, sőt, egyre gyakrabban elhangzik mesterséges intelligencia konferenciákon, hogy manapság olyan könnyű lett a mesterséges intelligencia kutatás, hogy már lassan túl könnyű, most már ilyen középiskolai szintű matematika se kell hozzá, most már egyáltalán semmilyen matematika nem kell hozzá. Az egyetlen, ami kell, az az, hogy valaki elsajátítson egy, most valószínűleg a PyTorch a legnépszerűbb ilyen keretrendszer, elsajátítja a keretrendszer működését, és utána megírja azt a mesterséges intelligenciát, amit csak szeretne, de már ennél is egy fokkal előbbre vagyunk, ugyanis a másik dolog, hogy a mesterséges intelligencia talán kicsi paradox módon a programozók munkáját is elveszi, nem csak más szakmabeliekét, ugyanis egyre többet segít a programozásba, egyre nagyobb százalékát a kódnak megírja a mesterséges intelligencia. Például a GitHubnak a Copilot nevű mesterséges intelligencia alapú kód író segéd programja oda jutott, hogy egy átlagos projektnek legalább egy harmadát megírja ő maga, de adott esetben még nagyobb százalékát is ki tudja találni, úgyhogy most már oda jutottunk, hogy minden túlzás nélkül a mesterséges intelligencia írja a mesterséges intelligenciát.
Nemrégiben egy pár nappal ezelőtt olvastam azt, hogy a mesterséges intelligenciát beperelték, pontosabban azt a vállalatot, aki megalkotta azt a program részletet, hiszen szellemi lopás történt, ellopta a művészeknek az alkotását. Ilyenre még lehet számítani a jövőben is, illetve ez hátráltathatja a hasonló technológiák elterjedését, szélesebb körű felhasználását?
Én úgy gondolom, hogy semmiképpen ez így érdekes újsághír, és én még azt se hiszem, hogy ennek túlzottan sok értelme van. Nyilván egy szabad országban bárki bárkit bármiért beperelhet, ez mindenkinek a szíve joga, viszont túl sok alapja nincsen, ez körülbelül olyan, mint hogyha egy festő beperelni a másik festőt azért, mert látta az ő festményeit, és valami hasonlót alkotott. Ugyanez történik a mesterséges intelligencia esetében is. Amikor egy képalkotó mesterséges intelligenciát tanítunk, akkor több milliárd képet fog átnézni a tanulás során. Például manapság a legnagyobb ilyen képadathalmaz, az a Lion adathalmaz, az közel 6 milliárd képből áll. Na most ezt a 6 milliárd képet megtanulja, és ebből ő készít új képeket. Az egész biztos, hogy egy mesterséges intelligencia által készített kép az nem lesz, kivéve, hogyha direkt egy ilyen mesterséges intelligenciát akarna valaki készíteni. Mint kísérlet megcsinálták ezt is, hogy egy az egyben visszaadjon meglevő képeket. Túl sok értelme nincs, mert ezt egy sima copy-paste megoldja, vagy egy sima Photoshop, tehát hogy ez inkább mint kísérlet volt érdekes, meg hogy be lehet így bármit bizonyítani. De a mesterséges intelligencia modellek ugyanúgy, mint ahogy egy festő megnézi más előtt előtte élő dolgozó festők munkáit, és azokból tanul, majd utána kialakítja a saját stílusát. Hasonló folyamat megy még be a mesterséges intelligencia esetében is. Igen, ebbe benne van az is, hogy adott esetben a mesterséges intelligencia készít hasonló képeket, mint egy ma élő festő. Erre egy jó példa, mondjuk Rotkowski, egy lengyel festő, aki rá is játszott arra, hogy beírta a saját nevét, mivel hogy ő egy elég híres festő, így a tanuló adathalmazba is volt képe, meg segít az, hogy digitálisan megtalálható gyakorlatilag az összes képe, úgyhogy könnyen be is kerülhetett. Ezek interneten bárki számára ingyen és szabadon elérhető képek, na ezekből tanult a mesterséges intelligencia, és utána nyilván, ha megkérjük azt az illető mesterséges intelligencia modellt, hogy készíts egy képet az én stílusomba, akkor ezt engedelmeskedni fog, és a végeredmény az olyan lesz, mint az illetőnek a stílusa, és azzal a témával, amit az illető mond, így működnek ezek, ebbe semmilyen csoda nincsen. Nyilván az illető festőt nagyon zavarja, mert itt főleg azokra a festőkre kell gondolni, akik alkalmazott művészek, nem maga nagyon-nagyon kis százalékára a festőknek, akik úgymond híresebbek, és mondjuk ilyen millió eurókért árulják a képeiket, de abból nagyon-nagyon kevés van, például román nemzetiségűt így hirtelen 2-3-nál többet nem is tudnék mondani, de magyarok sajnos jobban sajnos, de a legtöbb ember, aki mondjuk elvégez egy képzőművészeti képzést, akár egyetemet, bármi, az utána, ha ebbe a szakmában szeretne megélni, akkor mint egy valamilyen fajta alkalmazott művész fog elhelyezkedni, legalábbis egy részük, és itt benne vannak a számítógépes játékok számára készült konceptártok, benne vannak a társasjátékoknak az illusztrátorai, könyvek illusztrátorai, de mindenféle, tehát rengeteg úgymond képzőművészeti jártassággal rendelkező, jó esztétikai érzékkel rendelkező emberre van szükség, és nyilván ezek az emberek most teljesen joggal féltik a megélhetésüket, ugyanis ezt töredéke idő alatt sokkal hatékonyabban, legtöbb esetben sokkal jobban megoldja egy mesterséges intelligencia. És ez egy picit olyan, mint amikor megjelent a fényképezés, úgy teljesen jogosan féltették a megélhetésüket a portréfestők, de önmagában a művészetnek nagyon sokat segített ez, hogy megjelent a mesterséges intelligencia, de annak idején a fényképezés is, ugyanis ez egy csomó új művészeti irányzatot hozott el, illetve a művészetnek mindig jót tesz ez az útkeresés. És valószínűleg, ha nem lett volna a fényképezés, teljesen másként alakult volna a 19., 20., 21. századi mondjuk festészetnek a története, és rengeteg izmus lehet, hogy nem is jött volna létre, vagy nem ilyen formába. Mondjuk például szürrealizmus nem tudnánk elképzelni, hogy ennyire népszerű legyen, vagy egyáltalán létrejön, hogyha nincs egy fényképezés, vagy kubizmus, vagy bármi ilyesmit mondhatnék. Én úgy gondolom, hogy a mesterséges intelligencia is már most látszik, hogy egyre több művész kezdi meglátni ebbe a lehetőséget, kezdi meglátni azt az opciót, hogy ezt be lehet építeni az alkotási folyamatba, erre nagyon jó példák vannak Marosvásárhelyen is, akár fotóművészek esetében is, hogy a mesterséges intelligenciát nem egy akadálynak látják, hanem egy lehetőségnek, amit fel lehet használni az alkotás során, akár új kreatív kifejezési módok jöhetnek létre, és igen, az alkalmazott művészek nagy része valószínűleg munkanélkül fog maradni, de ugyanúgy a programozók nagy része is munkanélkül fog maradni ezen az elven, de én úgy gondolom, hogy ha ők megtalálják az útjukat, annak mindenként van létjogosultsága, hogy az alkalmazott művészek egy része átalakuljon egyfajta művészeti vezetővé, aki segít a mesterséges intelligenciának kiválasztani a jó képet, vagy akár segít tanítani a mesterséges intelligenciát, vagy segít azt értelmezni. Ugye a mesterséges intelligencia az több száz vagy több ezer képet tud alkotni percek alatt, ez csak hardware kérdése. Na most ehhez képest kell valaki, aki kiválassza azt, ami pont jó, illetve jelen pillanatban még némi utómunkára is szükség van, amihez megint kell egy hozzáértő valaki, ez most el fog tűnni a közeljövőben, ahogy jobbak és jobbak lesznek a modellek, de mindig fog kelleni egy művészeti vezető, aki egy koncepciót megalkottat a mesterséges intelligenciával, és ugyanúgy a programozók esetében is fog kelleni mindig valaki, aki elmondja a mesterséges intelligenciának, hogy körülbelül mit és hogy programozzon, hogy mire van szükség, és mindenhol az ötlet felértékelődik, viszont a repetitív munka az garantáltan le fog értékelődni, és én úgy gondolom, hogy ez az emberiség számára jó.
Zárjuk a beszélgetésünket az elmúlt hetek legforróbb témájával, ami a ChatGPT. Ez az első olyan mesterséges intelligencia, ami tényleg közel került az emberekhez, és mindenki megtanulta kezelni, vagy lényegében nem is kellett tanulási folyamat. Ez az, amikor az egész számítógépünk már egy böngészővé kezd válni, ahogy a műsor folyamán elhangzott. Mi lehet a következő lépés, amit az átlagos felhasználók is megkapnak a mesterséges intelligenciából, amit olyan szinten tudnak használni, mint egy közösségi médiás oldalt?
Én úgy gondolom, hogy ami a ChatGPT-t elviszi az emberek közé, hogy maradjunk a nagyon konkrétnál, és ezt már a Microsoft be is jelentette, hogy ez így lesz, az az, hogy a különböző Microsoft termékekbe beépítenek mesterséges intelligencia alapú probléma megoldó részeket. Például már a Bingnek a belső beta verziójában elérhető egy ChatGPT alapú keresés, ami én is próbálgattam, én úgy gondolom, hogy teljes mértékben megváltoztatja a kereséshez fűződő viszonyunkat, ugyanis most már nem weboldalakra keresünk, hanem megoldásokra keresünk, és a Bingnek még nem a legjobb, de már látszik ennek a lehetősége, hogy mikor egy böngészőben vagy egy keresőmotort használunk, az Edge böngészőben futó Bingről van szó, akkor egy problémára keresünk egy megoldást, és például meg fogja tudni azt oldani, hogyha valakinek fáj a foga, akkor nem fogorvosi rendelőket fog adni egy találati listán, hanem azt mondja, hogy szeretnéd-e, hogy foglaljak időpontot ennél és ennél a fogorvosnál, ekkor van szabad időpont, és addig pedig ajánlom, hogy vedd be ezt a gyógyszert, és ezt meg is rendelem neked az internetről, és kihozza a futár, és mondjuk tudja, hogy melyik fogorvoshoz szoktál te járni. Tehát így megváltozik a számítógéphez, és a böngészőhöz, és a keresőmotorhoz való viszonyunk, ez csak egy példa, de rengeteg más hasonló példa is van. Ugyanakkor be fogják építeni ezt a Microsoft Word, PowerPoint, Excel, tehát az irodai programcsomag minden termékébe, amit régebb Office-nak hívott a Microsoft, most már ezt Microsoft 365 néven rebrandelték, és ez a rebrandelés is abba az irányba visz, hogy egy teljes körű az év minden napján használandó, és nem mellesleg böngészőben futtatható programcsomagról van szó, ami ugyanúgy megír nekünk egy iparági jelentést, egy szakmai bemutatót elkészít, az eddigi idő töredéke alatt segít a dizájnba, gyakorlatilag itt megint a lehetőségek végtelenek. A legtöbb irodában dolgozó, nem programozó, de számítógépen dolgozó ember az idejének nagy részét valamilyen irodai programcsomaggal tölti, sok esetben pont Microsoft Excel és Microsoft Word és PowerPoint használatával megy el rengeteg óra egy ember munkaidejéből, és a Microsoft azon dolgozik, hogy ezt mesterséges intelligenciával a lehető legjobban lerövidítse, de ugyanúgy ez bekerül a különböző csevegő programokba, például a Teams be egész biztos, hogy be fog kerülni, és a mesterséges intelligencia elkészíti a jegyzeteket, de akár különböző teszkeket, feladatokat rendelni különböző résztvevőkhöz, és azt látjuk, hogy megjelennek a feladataink között azok, amik elhangzottak a beszélgetés során, illetve határidők megjelennek, bármi ilyesmi, és így nem kell mondjuk jegyzetelni egy értekezlet során, így nincs szüksége a legtöbb vezetőnek valamilyen titkárra, vagy valamilyen hasonló munkakörű emberre, aki mondjuk a határidő naplóját vezette, meg foglalt le neki dolgokat, na ezek megint nem lesz szükség, de ugyanúgy bármilyen más programba is nagyon lecsökkent csökken az emberi idő, amit egy feladat megoldásával töltünk. Attól még mindig meg kell oldani a feladatot, csak sokkal-sokkal gyorsabban. Például én jelen pillanatban dolgozok egy olyan TengriAI nevű mesterséges intelligencia megoldáson, ami a Photoshopot, meg más ilyen képszerkesztő, képalkotó, digitális festő programokat tud teljesen kiváltani mesterséges intelligenciával, és én úgy gondolom, hogy áprilisban már lesz ennek egy zárt betája, de ez csak egy a rengeteg alkalmazás közül, és rengeteg más fejlesztő is azon gondolkozik, hogy hogy lehetne a most időigényes programokat egy mesterséges intelligencia megoldással úgy kiváltani, hogy az a lehető legkevesebb idejét vegye el a felhasználóknak.
Péter, kezdünk a műsoridő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a ma esti digitális világ vendége voltál.
Köszönöm szépen, szép álmokat!
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba, amelynek műsorideje ezennel lejárt. W. Szabó Péter informatikusnak, mesterséges intelligencia kutatónak köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a Marosvásárhelyi rádió frekvenciáin. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát, viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.